Kedves testvérek, mintha a 70. vasárnapján egy picit azt kérdezné tőlünk Jeremiás próféta, hogy mi mivel szoktunk 70-kedni, mivel disekszünk. És azt gondolom, hogy ez fontos egy picit körbejárni, mert a dicsekedés mögött, noha van egy nagyon természetes emberi vonás, miszerint szeretném, hogy az én örömöm az más által is támogatva legyen, és ezért megosztom és elmondom. De az a helyzet, hogy közben mégiscsak van egy nagyon vékony határvonal, amin meg egyensúlyozunk, és nagyon könnyű róla lecsúszni, és egyáltalán nem mindegy, hogy az egómat mivel etetem. Biztos, hogy nem csak én vagyok úgy vele, hogy nem szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akiknek a minden második mondata, vagy minden második gondolata maguk körül forog. És azért nem szeretek ezekben a beszélgetésekben részt venni, mert úgy érzem, hogy valójában nem vagyok részese a beszélgetésnek. Arra vágyik, hogy ő elmondhassa, hogy vele mi van, hogy ő mennyire volt ügyes, vagy rátermett, vagy sikeres, és nekem igazából az a feladatom, hogy ehhez asszisztáljak. És ez nem beszélgetés. És akkor, kedves testvérek, itt még csak az emberi síkról beszélek. Még nem beszéltünk arról, hogy hogyan kerül ebbe mondjuk bele az Isten kapcsolat. Jeremiás nagyon áthelyezi a fókuszt, és egyébként Jeremiás nyomán majd Pál apostol a korintusi levélben, mind a kettőben szintén áthelyezi a fókuszt rólam, az énről, az egóról, az Istenre. És ezt okkal teszi. Okkal teszi, mert valójában görbetükröt tart elénk Jeremiás próféta. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre gondolunk úgy, hogy ez a miénk. Az a mi eredményünk, az a mi vagyonunk, a mi gazdagságunk, a mi érdemünk. És hogyha mellette meg egy picit nagyon őszintén nézünk bele ebbe a jeremiási görbetükörbe, akkor hát nem fog olyan jól állni a színánk. Azt mondja Jeremiás, hogy ne dicsekedjen bölcsességével a bölcs. Most a bölcsességünk, kedves testvérek, miből fakad? Honnan ered? Honnan jön? Nem születünk ugyanis bölcsnek, nem születünk mindentudónak. Ez egy másik kérdés, hogy egyébként nem is leszünk mindentudók. De valójában minden tudásunk, legyen az érzelmi tudás, vagy a Pitagorasz tétel, vagy az a tény, hogy tudom, hogy hogyan kell a dekopírfűrészbe vágólapot cserélni, az minden ered valahonnan. És nem úgy születünk, hogy ezeket a dolgokat tudjuk. A gyerkőcök azért sírnak állandóan, mert egyrészt nincs még eszköztáruk máshogy kifejezni saját magukat, de valójában még azt sem tudják, hogy az érzéseiket meg az érzelmeiket hogyan koordinálják. Éhes, sír. Fáradt, sír. Van valami a pelusban, sír. Kicsit fázik, sír. És szépen lassan tanulja meg azt, nagy tesóktól, szülőktől, hogy a diszkomfort érzetekre nem mindig azzal kell válaszolni, hogy akkor én most úbígatok és sírok. Amit nyilván egy újszülöttnek, egy pár hónapos gyermeknek nem rovunk fel, de ha megragadnánk azon a szinten, ahogy születünk, akkor mondjuk elég furcsán néznénk egymásra 30-40 évesen, hogyha állandóan így reagálnánk. És a reakciókat is tanuljuk. Mint mondottam, a Pitagorasz tételt is úgy tanítja meg nekem valaki. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudom a kreativitásomat beletenni. Nem azt jelenti, hogy esetleg nem fedezhetek fel összefüggéseket különböző tudásállományok között, és nem kapcsolhatom esetleg azokat össze. Jelentem aláson a feltalálók valójában ezt csinálják állandó jelleggel, meg a nagy tudományos felfedezések is ebből fakadnak, de valójában a tudásunk alapja az nem bennünk van, hanem az úgy hozzánk kerül. Van egy adottság, amiről megint nem tehetünk, mert nem mi kértük, és kapunk olyan impulzusokat és olyan ingereket, sokszor véletlenül, sokszor pedig irányított keretekben, lásd iskola, amikor egész egyszerűen ez a tudásállomány ránk ragad. de nem belőlünk fakad. Erő. Ne dicsekedjen erejével az erős. Nyilván mindenki dolgozhat azon, hogy kisportolt legyen, meg jó állóképessége legyen, de mégis látjuk azt, hogy vannak olyan embertársaink, akik egy súlyzó megemelése nélkül is kétszer akkorák, mint mi vagyunk. Adottság. Nem ők kérték. Kapták, amit esetleg csinálhatnak vele, hogy nem hagyják elpazarolni és kárba veszni, hanem tudásuk legjava szerint megpróbálják ezt kifinomítani. De nem tehetnek róla. Ahogy én sem tehetek arról, hogy bármilyen étrend, bármilyen sporttevékenység és bennem nem létező szigorú sportfegyelem mentén nem tudok 2 méter magas izomagyú állat lenni. Hát ez van. Adottság. De akkor az erősen belőlem fakad. Vagy ezt átültethetjük egy picit másik dimenzióba. A gazdag országok miért gazdagok? Nagyon sokszor, ha belenézünk a történelmi múltjukba, azért, mert erőforrásokon ülnek. Olyan erőforrásokon, ami máshol nincs. Ez egy adottság. Nem ők kérték, van nekik. De nem belőlük fakad. És nem biztos, hogy azért ügyesebbek, vagy gazdagabbak, vagy rátermettebbek, mint bárki más a földgolyón, hanem mert ez ott van alattuk. De nem ők kérték is, és nem ők tehetnek róla, hogy ott van. És akkor ezek után kanyarodjunk egy picit a gazdagságra. Nekem nagyon régi kérdésem, hogy azt lehet-e egyáltalán erénynek tekinteni, hogyha valaki gazdag. És ezt azért mondom, mert az ember az alapvetően, amióta létezik, azóta valójában a környezetéből létezik. Ezt szeretjük elfelejteni, meg szeretjük nagyon urbanizálni mostanában a környezetünket, és szeretjük, hogyha minden egyenes, meg úgy kerek, ahogy azt mi szeretnénk, mert a természet meg olyan krikszkrakszos, meg dzsungeles, de hogy valójában a mi létezésünk az a teremtett világgal való közösségünkből fakad. Nem tudom, hogy ki kérdezte meg az első kutyát, hogy szeretne házi állat lenni. Valószínűleg az ősember nem kérdezte meg. Háziasította, mert célja volt vele, mert látta benne a lehetőséget, hogy ő azzal előbbre lesz. Valószínűleg nem kérdeztük meg a szarvasmarhák őseit, hogy ugyan szabad-e őket háziasítani és majd a tejüket meginni. Háziasítottuk őket, domestikáltuk őket, és tenyésztjük őket. És ugyanez igaz a szántóföldre, és az erdőre, és a mindenre. Tehát valójában, amiből az ősembernek, meg az ókori idők emberének vagyona, egzisztenciája fakadt, ez valójában abból fakadt, hogy ő valamit elvett a természettől, vagy irányította a természetet. Hát de az nem az övé. Tudom, hogy a polgári törvénykönyv a magánjogról talán nem így fogalmaz, de hogy az valójában megint egy adottság, megint egy lehetőség, és nem ő maga az, aki ebbe igazából önmagát beleteszi. És akkor itt vagyunk egy globalizált társadalomban, több ezer évvel később, áruláncoknak a végén, és megrendelünk mindent a világ túlsó feléről, mert úgy olcsóbb. És akkor ilyenkor bennem mindig felmerül ez a kérdés, és most az önvádban hadd menjek én előre, mert én is rendeltem már a Temuról. Mindig felmerül bennem a kérdés egyébként, hogy akkor az én gazdagságom, az én vagyonom, az én anyagi egzisztenciám, az ha nem is közvetlenül, de akkor ezek szerint közvetve más emberek elnyomásából fakad. Ezt nem akkor gondolom végig, amikor a Temun rányomok a tovább a fizetéshez gombra. De hogyha meg őszinte akarok lenni, akkor miért tudja annyival olcsóbban adni a termékeket, mint mondjuk a magyar kis- és középvállalkozó? Hát mert töredéke annyi szabályozás nem vonatkozik az ottani gyártósorokra, mint az itteniekre. Töredéke annyi áfát, meg vámot, meg mit tudom én, milyen ilyen-olyan adóterhet nem kell kitermelniük, mint a magyar kis- és középvállalkozóknak. Nem foglalkoznak az ilyen apróságokkal a munkáltató és munkavállaló között, mint hogy munkavállalói alapjogok, ami azért néha anyagilag is kell, hogy jelentsen mondjuk ráfordítást egy-egy magyar munkahely vagy európai munkahely kapcsán. Mert nyugodtan lehet védőfelszerelés nélkül termelni és dolgozni, mert az sem baj, hogyha valaki még nincsen 18, a cipőket a 12-3 éves gyerekek is tökéletesen össze tudják varni. Én meg itt örülök Európában, hogy az európai fizetésemből 5-ször annyit tudok venni Kínából, mint itt egy európai boltból. És akkor ilyenkor megfogalmazódik néha bennem az önvizsgálat, hogy akkor az én anyagi egzisztenciám az nem fakad-e legalább közvetve más elnyomásából. És akkor kedves testvérek, hogyha innen nézünk rá a dologra, akkor azt kell mondanom, hogy hát Jeremiás próféta most jól eldöngölte a fejünket. Nagyon kemény üzenetet fogalmaz meg. Ne dicsekedj a bölcsességeddel, ne dicsekedj az erőddel, ne dicsekedj a gazdagságoddal. Valójában kimondja Jeremiás azt, hogy nincsen semmink, amit ne úgy kaptunk volna. És ezzel emberként szembenézni, hát engem nagyon nyomaszt. Nem tudom, hogy a testvérek, hogy vannak vele, engem nagyon nyomaszt. És éppen ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy ne álljunk meg itt az ige olvasásban. Ez Jeremiás folytatja a sorokat, és nagyon fontos, hogy hogyan folytatja a sorokat. Aki dicsekedni akar, az azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Dicsekedjünk magunk helyett azzal, hogy az Istenhez tartozunk. Dicsekedjünk magunk helyett azzal, hogy ismerjük az Istent. Mert minden az Isten által van, minden az Istenből van, és minden kedves testvérek addig van, amíg azt az Isten jónak látja. Nagyon izgalmas, hogy Jeremiás mit sorol itt fel Isten tulajdonságaként szeretetet, jogot és igazságot említ. Picit bajban vagyunk a héber szöveggel, nem lehet ezt lefordítani jól, ugyanis az itt szereplő szavak az eredeti héber szövegben egy picit mélyebb és más tartalommal is rendelkeznek. A szeretet helyén a hesed áll, ami alapvetően nem csak szeretetet jelent, hanem lojalitást és hűséget is. És amikor majd az új szövetségben ezt átfordítjuk agapénak, az Isten tökéletes szeretetének, akkor majd látjuk azt is, hogy ez az a szeretet, ami nem azt szereti, ami méltó a szeretetére, hanem ez az a szeretet, ami hűséges tud lenni ahhoz is, aki méltatlanná vált rá. Mert jön az Isten és megváltja a bűnös embert. A bűnös embert, aki nem méltó az Isten szeretetére, de az Isten nem azt szereti, aki méltó a szeretetére, hanem azt, akire úgy tekint, és akivel kapcsolatban úgy döntött, hogy ő szeretni fogja. Ez az, amit mi emberek nem tudunk megcsinálni. Nem tudok parancsra a magam töredékes szeretetével szeretni valakit. Nem tudok a magam töredékes szeretetéből szeretni valakit úgy, hogy tudom, hogy jó lenne, meg illene, de hát a szőr feláll a hátamon tőle. És ebből látszik, hogy mennyivel mélyebb az, amikor az Isten beszél szeretetről. Mert abban ott van a hűsége azok felé, akik elárulták ezt a szeretetet, és mégis azt mondja, hogy de én szeretem. Aztán itt van a jogot, meg az igazságot teremtek. Két rokon értelmű szó van benne egyébként a héberben is, a mispát és a cádáká. A mispát az valójában az igazságos rend, az Isten szerinti igazságos rend, nek a szava a héberben, és ez nem igazából nem egy jogrend, nem egy joviális viszony, hanem az állapot, amiben az Isten az embert eredendően gondolta. Ádám és Éva a bűneset előtt, amikor járt-kelt az Isten az Éden kertjében, és megszólítható és elérhető volt. És közösségben van Ádám és Éva, az első emberpár az Istennel. Ez az mispátnak az eredeti jelentése. És a cádáká az pedig jelent ugyan igazságot, de valójában az Isten igazságot való megcselekvését jelenti. És akkor itt egy picit ugorjunk előre az új szövetségre. Amikor azt mondom, hogy az Isten nem csak azt szereti, aki méltó a szeretetére, hanem hűségesen, szeretettel fordul a méltatlanok felé is. Mit látunk a Krisztusban? Hogy jön az Isten igazságos cselekvése. És nem hagy bennünket csak úgy a magunk nézőpontjaiba benne, hanem jön, és ezzel az igazság cselekedettel kezdi el tágítani a mi gondolkodásunkat, és fordítja a mi nézőpontunkat magunkról ő rá. És kedves testvérek, hogyha eljutunk erre a pontra, akkor az Istennek a szeretete, hűsége, igazsága, igazság cselekvése az nem csak megszólít bennünket, hanem elkezd bennünk dolgozni, és elkezd bennünket formálni és feltölteni. És hogyha innen gondolunk vissza arra, hogy semmink sincs, amit nem úgy kaptunk volna, akkor egyből rájövünk, hogy ezen nem keseregni kell, meg tönkre törni, meg szégyenkezni, hanem rájönni arra, hogy mindenünk, ami van, az kegyelem. Nem kérdezte meg a világtól a Jóisten, hogy szeretne megteremtődni. De szeretetből megteremtette. Egyikünktől sem kérdezte meg azt, hogy szeretnénk-e megszületni, az életünkről egyikünk sem szeretne lemondani. És az Isten kegyelméből megszülettünk. Nem kérdezte meg a bűnös embertől a Jóisten, hogy szeretné-e megváltást. Azt mondta a bűnös embernek már a történet leges legelején, hogy majd küldöm én a Messiást. És aztán jön a Messiás a maga cselekvő igazságával. És hogyha ezt az egészet egy picit saját magamban a helyére tudom gyűrni, meg merek az önvizsgálatnak arra a fokára eljutni, hogy tényleg őszintén szembenézek azzal, hogy tényleg csak egy kis homokszem vagyok a gépezetben a nagy egészhez képest, akkor rájövök, hogy az Isten tenyerén mennyire értékesek ezek a homokszem létezések. Hogy az Isten minden egyes homokszemet bűneitől függetlenül és bűnei ellenére ugyanakkor a szeretettel szeret. Hogy minden egyes lehetőség, amit kaptam, amire én néha úgy gondolok, hogy akkor jaj, de ügyesen használtam ki, az valójában az Istentől jövő kegyelem és irgalom. Hogy az a tudás, ahova én eljutottam, az a bölcsesség, ahova elértem, az nem az enyém, de kaptam, és ezért használhatom másokért is. Az egész Jézusi missziónak azt gondolom, hogy az a lényege, hogy a fókusz rólunk átkerüljön, az énről átkerüljön arra, hogy mi. Közösség a másikkal, közösség az Istennel. Átkerüljön a fókusz arról, hogy mi vagyok én, arra, hogy mi az Isten. A fókusz arról, hogy mit tettem én, átkerüljön arra, hogy mit tett értem az Isten. És hogyha ezek a fókuszváltások megtörténnek, akkor az embert egyszer csak elkezdi nem zavarni azt, hogy ő semmi. Mert rájön arra, hogy ez a minden. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálásan köszönjük neked, hogy te szeretsz bennünket akkor is, amikor mi erre méltatlanok vagyunk. Hálásan köszönjük, hogy van egy jó rend, amit te a teremtésben eldöntöttél, és amikor mi ebből kiestünk, azt is eldöntötted, hogy ide bizony visszavezetsz bennünket. Köszönjük, hogy amíg a mi igazságunk sokszor nézőpontoktól függ, addig a te igazságod sokszor cselekszik. Nem mindig dicsőséggel, nem mindig királyként, valamikor térthajtásban, valamikor megbocsátásban, valamikor úgy, hogy a világ bolondságnak nézi az egészet, de cselekszik és megtart. Így tarts meg mindannyiunkat. Amen.